Brothers and sisters, we welcome
Kedves testvérek, üdvözlünk benneteket az Egyházi Oktatási Szervezet fiatal felnőtteknek szóló áhítatán. Ezt a közvetítést az Ogdeni Tabernákulumból sugározzuk, mely a nemrégiben újra szentelt Utah Ogden templom szomszédságában áll. Az áhítatot számos nyelvre tolmácsolják az egész világon a fiatal felnőttek számára. Tony Reynolds vagyok, a Utahi Ogden fiatal együttülálló felnőttek első szövegének elnöke. Örömmel üdvözöljük Donald L. Hallstrom Eldert, 70-ek elnökségéből, és hálásak vagyunk azért, hogy felesége Hallstrom nőtestvér is elkísérte férjét ma este. Hallstrom Eldert a program későbbi részében fogom bemutatni a mai est beszélőjeként. Hálásak vagyunk, hogy további általános behatkozottak és területi 70-esek is jelen vannak közöttünk. Nagyon örülünk annak is, hogy az MLV-nyen helyet foglalva velünk vannak az EOS, valamint az ifjúsági és felsőfokú hitoktatási igazgatók, és őket elkísérték a feleségük is. Az első programját a kórus és a gyülekezet közös énekéből nyitjuk meg, az Izrael Szentje című himnusszal. Ez a 6. számú himnusz a Magyar Himnuszos Könyvben. Köszönjük Jessica Love nőtestvér segítségét, aki vezényelni fog az orgonánál, pedig Rachel Ivy nőtestvér kísér.
Our dear kind Heavenly Father,
kedves mennyei atyánk, nagyon hálásak vagyunk a lehetőségért, hogy összegyűlhettünk, hogy meghallgassuk Hallstrom Eldert. Hálásak vagyunk ezért az újonnan felszentelt épületért. Hálásak vagyunk az általa nyújtott kényelemért. Kérünk téged, segíts megnyitnunk az elménket és a szívünket, hogy meghalljuk, amit te közölni szeretnél velünk ma este, hogy azt magunkkal vihessük a hét hátralevő részére, és megtehessük mindazt, amiről ma tanulni fogunk. Kérünk, áld meg Hallstrom Eldert, miközben átadja számunkra a gondolatait. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Ma este először Paul V. Johnson Elder, 70-ek tagja, az egyházi oktatási szervezet biztosra szól hozzánk.
My dear brothers and sisters, each of us is a son or daughter of a loving heavenly father.
Drága fivéreim és nőtestvéreim, mindannyiunk egy olyan szerető mennyei atyánk fia vagy lánya, aki vezetőket hív el és inspirál, hogy segítséget és útmutatást biztosítson számunkra. Mi nagy áldás összegyűrni és tanulni azoktól, akiket a tanításunkon megbíztak. Köszönjük, hogy itt vagytok velünk ma este. Mielőtt elkezdenénk, szeretnék két rövid, de fontos bejelentést tenni. Az első az, hogy 2015. januárjától kezdődően az ehhez hasonló EOS áhítatok megnevezése ez lesz. Világméretű áhítatok fiatal felnőtteknek. E világméretű áhítatokra évente 3 alkalommal fog sor kerülni. Januárban, májusban és szeptemberben. E változások az egyes közvetítések jelentőségét hivatottak kiemelni, illetve biztosítani azt, hogy minden fiatal felnőtt legyen bárhol, bármilyen körülmények közepette, meghívást kapjon a részvételre. Reméljük, minden erőfeszítést megtesztek majd annak érdekében, hogy részt vegyetek mindegyik áhítaton, és másokat is biztatni fogtok arra, hogy kísérjenek el titeket, hogy lehetőségük legyen ápolni a társas kapcsolatokat, meghallgatni vezetőink tanácsait, és személyes kinyilatkoztatást és útmutatást kapni. Arra buzdítjuk a papsági vezetőket, hogy tegyék fontos eseményi ezeket a világméreti áhítatokat a lakhelyükön. A másik bejelentés a felsőfokú hitoktatás és az egyházi egyetemek elvégzéséhez szükséges vallási órákhoz kapcsolódik. Az egyházi oktatási testület, valamint a BYU, BYU Idaho, BYU Hawaii, valamint az UNS gazdasági főiskola kuratóriumai 4 új kurzust hagytak jóvá, melyeken 2015 őszétől kezdve lehet majd részt venni. A kurzusok következők: Jézus Krisztus és az örökkévaló evangélium, a Mormon könyve tanításai és tana, a visszaállítás alapjai, valamint az örökkévaló család. Szándékaink szerint ezek az új kurzusok a vallási oktatás során szerzett élményeitek szegletköveivé válnak majd. A szentírásokra és az utolsó napi proféták tanításaira összpontosítanak, és középpontjukban a szabadító, az ő tana, valamint az egyháztörténet jelentős eseményei állnak. Miközben áttanulmányozzátok az összes alapművet, a szentírások összefonódnak majd, és segíteni fognak nektek mélyebb evangéliumi tudásra szert tenni, illetve jobban megérteni és értékelni az alapművek minden egyes könyvét. Ezek az órák az evangélium tanulmányozásával szerzett korábbi egyházi és személyes élményeitekre fognak építeni. Segíteni fognak nektek jelenlegi körülményeitekre vonatkoztatva alkalmazni az evangélium tantételeit. Megjegyezném, hogy minden jelenlegi szentírás kurzus és a többi vallási óra továbbra is elérhető lesz a felsőfokú hitoktatásban és az egyetemeinken. Ezek az új kurzusok kötelezők lesznek az újonnan belépő diákok számára, de a már résztvevő tanulók is elvégezhetik őket. Kérlek benneteket, végezzétek el ezeket a kurzusokat, és munkálkodjatok a végbizonyítvány elnyerésén. Ha esetleg már elvégeztétek a végbizonyítvány elnyerésének követelményeit, vegyétek fontolóra a kurzusok elvégzését, hogy folytassátok evangéliumi tanulmányaitokat a hitoktatáson, vagy az egyházi egyetemeken kínált vallási órákon. A következő napokban további információt kaphattok ezekre az új órákról, ha ellátogattok az education.lds.org honlapra. Biztos vagyok abban, hogyha részt vesztek a világméretű áhítatokon és a vallási órákon, jobban meg fogjátok érteni a szentírásokat, olyanokkal fogtok kapcsolatba kerülni, akik felemelnek és inspirálnak titeket, és meg fogjátok erősíteni Jézus Krisztusba vetett hiteteket és róla való bizonyságotokat. Kívánom ezt nektek Jézus Krisztus nevében. Amen. Ma este csatlakozott hozzánk az Ogdeni felsőfokú hitoktatás összevont kórusa, akik a Szabadítónk szeretete című himnuszt fogják elénekelni, Dan Keaton az Ogdeni felsőfokú hitoktatás tagjának vezényletével. Kísér Rebecca Wakefield. A zeneszám után hallgassuk szeretettel Hasrom Eldert. Hasrom Elder beszél után a kórus elénekli a Vezess minket Jehova című himnuszt Greg Simpson vezényletével, aki szintén az Ogdeni felsőfokú hitoktatás tagja, orgonán kísér Ivy nőtestvér. A záróimát ezután Jordan Hawkins, Az Ogdeni fiatal egyedülálló felnőttek 11. egyházközsége eldere, kórumának elnöke mondja majd. Most pedig abban a kiváltságban van részem, hogy bemutathatom az est beszélőjét. Donald L. Hallström Elder 2009. április 4-én jelentették be az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus Egyházában a 70-ek első elnökségének tagjaként. 2000. április 1-én hívták el 70-ek első kórumába. Általános felhatalmazotti elhívása idején területi 70-esként szolgált az Észak-Amerika nyugati területen. 2005 és 2009 között Hallström Elder a hongkongi központú ázsiai terület elnökségének tagja volt. Ottani szolgálatát területi elnökként fejezte be. 2000 és 2003 között Tókióban élt, mialatt az Ázsia északi területen szolgált, szintén területi elnökként. Ezen kívül szolgált még az egyház audiovizuális részlegének ügyvezető igazgatójaként, valamint a fiatal férfiak általános elnökségének tagjaként is. Hallström Elder a Brigham Young Egyetem közgazdaságtanból szerzett alapdiplomát 2000-ben, amikor teljes idejű egyházi szolgálatra kapott elhívást, a Hallström Group részvénytársaság elnöke volt, amely egy honolulói központú ingatlanpiaci tanácsadó cég, számos különböző elismerést kapott a szakterületén. Hallström Elder több testületben is szolgált, köztük az Amerikai Cserkész Szövetség Aloha tanácsában, valamint a Brigham Young Egyetem Hawaii elnöki kerekasztalában. Dolgozott a Hawaii Reserves vállalat alelnökeként, amely az egyház nem vallási célokra használt ingatlanjait kezeli Hawaii-n, és szolgált még az Amerikai Cserkész Szövetség országos tanácsában is. Hallström Elder számos módon szolgált az egyházat, teljes idejű misszionárosként Angliában, majd elderek kórumelnökeként, szöveki főtanástagként, püspökként, szövekelnökként és területi képviselőként. 1995-ben területi felhatalmazottnak hívták el, majd 1997-ben területi felhatalmazott 70-esi elhívást kapott. Hallström Elder Honolulu-ba született 1949. júliusában. Feleségével, Diane Cliptonnal 4 gyermekük és 6 unokájuk van. Most pedig a kórus elénekli a Szabadítunk szeretete című himnuszt.
Oh, my Savior, my Lord. We thank our inspiring choir. How wonderful that was. It is a thrill for
us. Köszönjük a kórusnak ezt az inspirált éneket. Feleségemmel nagyon izgatottak vagyunk, hogy veletek lehetünk ezen az estén. Amikor azokra tekintünk, akiket itt látunk ma, magunk elé képzeljük a világ számos további pontján élő fiatal felnőttet, egyedülállókat és házasokat egyaránt. Megadatott nekünk, hogy sokat utazzunk egyház szerte. Sokatokkal és sok hozzátok hasonló fiatallal találkoztunk már. Találkoztunk megtért fiatalokkal és olyanokkal, akik a mélyebb megtérés elérésén munkálkodtak. Találkoztunk olyanokkal, akik elvesztek, és olyanokkal, akiket megtaláltak, vagyis pontosabban szólva, akik rátaláltak önmagukra. Találkoztunk nem a mi hitünket vallókkal, frissen megkeresztelkedettekkel, és olyanokkal is, akiknek a családja nemzedékekre visszanyúlóan az egyház tagja. Bizonyságot teszünk arról, hogy mindannyian Isten gyermekei, akiknek Isten gyermekei vagyunk, akiknek teljes körű lehetőség adatot az örökkévalóság összes áldásának elnyerésére. Az egyház vezetősége nevében lelkesen jelentem ki számotokra, hogy szeretünk titeket. Közelről megfigyelve a prófétákat és apostolokat, úgy ismerve őket, ahogyan én ismerem, teljes bizonysággal mondom, hogy nagy gondjuk van az egyház fiatal felnőtteire. Ti vagytok a jelen és a jövő. Szükségünk van rátok. Ezt a gyűlést az Agdani tabernákulumban tartjuk, ebben a gyönyörűen felújított épületben, mely a fenséges jutai Ogden templom szomszédságában áll. A templomot és ezt a tabernákulumot csupán 6 héttel ezelőtt szentelte fel újra Thomas S. Monson elnök. A templom egyike a világszerte jelenleg működő 143 templomnak. Amikor megszülettem, csupán 8 templom állt. Ez jól jelzi, milyen öreg vagyok, vagy pozitívabb szemlélettel nézve, hogy az Úr mennyire felgyorsítja a munkáját. A templomot használva metaforaként ma az alapokról fogok beszélni. Minden templom megtervezésekor és felépítésekor jelentős munkát fektetnek olyas valamiben, ami a projekt elkészültével rejtve marad a szem elől. Ez pedig az alap. Például egy művészi ábrázolás a jelenlegi építés alatt álló Pennsylvania Philadelphia templomot jeleníti meg. Amikor készen lesz, ebben rendkívüli épületnek 25 méter magasan húzódik majd a tetőzete. Moroni angyal pedig közel 60 méteres magasságban áll majd. Amit látjátok, lenyűgöző lesz. Ám bármilyen impozáns és tekintélyes lesz is, mégis ki lesz téve a pusztító szeleknek és a romboló hatású talajvíznek, mely hatásokat, ha nem tartanak ellenőrzés alatt, akkor azok jelentős kárt tehetnek ebben a nagyszerű épületben, sőt, akár romba is dönthetik. Tudván, hogy ezek az erőhatások fáradhatatlan támadásnak veszik alá a leendő templomot, a mérnökök terveit követve a kivitelezők egy közel 10 méter mély gödöt ástak az épület egésze alá, méghozzá a Pennsylvaniában honos gránitba vájva, hogy rendíthetetlen alapot biztosítsanak az építkezéshez. A cement lábazatokat és alapzatokat aztán kőhorgonyokkal hozzáerősítették a kőzethez, hogy képesek legyenek ellenállni akár a legerősebb szélviharnak és talajvíznek is. A horgonyokat legalább 15, de akár 50 méterre is befúrták a gránitba, és négyzetcentiméterenként 17 tonna teherbírással rendelkeznek. A horgonyok 4,5 méteres távolságban helyezkednek el egymástól. Azért adtam ilyen részletes információt, hogy megtanítsam a következőt. Egy épület felépítésével ellentétben, mely akárhogy is nézzük, mégiscsak mulandó. Az örökké tartó és remélhetően örök életünk felépítésekor néha fájdalmasan kevés figyelmet szentelünk az alapzatunk megtervezésére és kialakítására. Ennek következtében aztán igencsak védtelenek vagyunk a veszélyes erőkkel szemben, és könnyű célpontot jelentünk számukra. Olyan világban élünk, amelyben könnyű összezavarodni. Ha nem figyelünk, megfeledkezhetünk arról, kik is vagyunk valójában. Thomas S. Monson elnök kijelentette, a halandóság olyan vizsgaidőszak, amikor be kell bizonyítanunk, hogy érdemesek vagyunk arra, hogy visszatérjünk mennyei atyánkhoz. Ahhoz, hogy megpróbáljanak minket, kihívásokkal és nehézségekkel kell szembenéznünk. Ezek összetörhetnek minket, így lelkünk felszíne megrepedezhet és összeomolhat. De csak is akkor, ha hitünk alapjainak és az igazságról szóló bizonyságunknak gyökerei nem nyúlnak elég mélyre bennünk. Mások hitére és bizonyságára csak egy bizonyos ideig tudunk támaszkodni. Végül saját erős és mélyre fektetett alappal kell rendelkeznünk. Ellenkező esetben nem leszünk képesek ellenállni az élet viharainak, amelyek el fognak jönni. Jézus Krisztus így módon jellemezte ezt, egy olyan emberről szólva, aki meghallja és követi őt. Hasonló valamely házépítő emberhez, aki leásott és mélyre hatolt, és kősziklára vetett fundamentumot, mikor aztán árvíz lett, beleütközött a folyóvíz abba a házba, de azt meg nem mozdíthatta, mert kősziklán épült. Aki pedig hallgatja, de nem tartja meg, hasonló ahhoz az emberhez, aki csak a földön építette házat, fundamentum nélkül, amelybe beleütközvén a folyóvíz, azonnal összeomlott, és nagy lett annak a háznak romlása. Jézus Krisztus az a kőszikla, amelyre az alapunkat építenünk kell. Az Úr maga Izrael kősziklájaként utalt magára, és hangsúlyozottan kijelentette, aki erre a sziklára épít, soha nem bukik el. Magasztaljátok Istenünket, mondta Mózes. Kőszikla, cselekedete tökéletes. Dávid így kiáltott fel. Az Úr az én kősziklám és kőváram. Pajzsom nékem ő, és erősségem. Az Úr azt mondta Énoknak, Messiás vagyok, Sion királya, kősziklája a mennynek. Nefie szavakkal dicsért az Urat. Én szabadulásom kősziklája, és igaz lelkűségem kősziklája. Ésaiás írásában az Urat egy próbakőnek, drága szegletkőnek, erős alapnak nevezi az Urat. Pál az egyház alapjának nevezte az apostolokat és a prófétákat, akik mellett lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus. Ez nem új tan. Ilyen vagy olyan formában mindannyiunk érti. Hallottunk róla az elemiben, a fiatal nők és az ároni papság osztályaiban és kórumaiban, a hitoktatáson. Tanították nekünk a szüleink, teljes idejű misszionáriusok, barátaink, a helyi egyházi vezetők, a szentírások, illetve az élő proféták és apostolok. Akkor miért olyan nehéz oly sokunk számára, hogy e szerint éljen? Nos, egyszerűen fogalmazva, mindennek el kell jutni az elménkből a szívünkbe és a lelkünkbe. Többé kell válnia annál, amit mi néha gondolunk, vagy akár érzünk. Azzá kell válnia, akik vagyunk.
and his eternal plan,
kapcsolatunknak Istennel, az Atyánkkal, továbbá örökkévaló tervével, valamint Jézus Krisztussal, az ő fiával és a mi kősziklánkkal olyan szilárdan megalapozottnak kell lennie, hogy valóban az válik alapunk szegletkövévé. Önazonosságunk akkor elsődlegesen örökkévaló lényként határoz majd meg minket, Isten egyik fiaként vagy leányaként, valamint Jézus Krisztus engesztelése áldásainak hálás befogadójaként. Ekkor aztán az önazonosság további igaz lelkű részletei épülhetnek erre az alapra, mivel tudni fogjuk, mely dolgok örökkévalók, és mely dolgok mulandók, és tudni fogjuk megfelelő fontossági sorrendbe állítani őket. Lesznek önazonosságunknak olyan részletei és belejáró gyakorlatai, melyek közül sokat a világ igen nagyra tart, amelyekről mi úgy döntünk, elhagyjuk azokat az életünkből. Nagyon szeretem a közismert himnuszt, mi szilárd alap az Isten igéje. Kedvenc feldolgozásom nem meglepő módon Mormon Tabernáklum kórus előadásában csendül fel. Amikor a kórus előtt ülök az általános konferencián, és hallom és érzem az orgona erejét, valamint az ének hangokat, a zenét és a szöveget, akkor szívem szerint azon nyomban beállnék közéjük énekelni. De tudom, hogy azonnal kitessékelnének a konferencia központból, szóval inkább visszafogom magam. Hallgassátok meg ezt a kedvenc himnuszt, ahogyan csupán 4 héttel ezelőtt elhangzott az általános konferenciai vasárnapi délelőtti ülésén. Ízlelgessétek a szavait, különösen az utolsó versszakét. Valójában a 7. versszak az, amelyet itt a 4. adtak elő.
Recently, I was in a meeting in the Salt Lake Temple with the members of the First Presidency, the Quorum of.
Nemrégiben részt vettem egy gyűlésen a Salt Lake templomban, az első elnökség és a 12 apostol kórum tagjaival, valamint mindazon általános felhatalmazottakkal, akik az egyház központjában vannak elhívva. Elénekeltük egy gyönyörű himnusz szokásos első három verszakát, a harmadik után befejezve, amint az általános szokás az úrvacsora és más gyűléseken. Ez alkalommal azonban Monsignor így szólt: énekeljük el még a hetedik versszakot is. Így aztán ezekkel a nagyszerű általános felhatalmazottakkal, köztük az élő profétákkal és apostolok együtt énekeltük, hogy a lelket, melynek Jézus volt reménye, nem engedem én át az ellenségnek. Bár a pokol kérje, drága lelket, soha el nem hagyom, soha el nem hagyom, soha el nem hagyom, nem hagyom őt el. Megfelelően jellemzi-e azt, akik vagytok? Jellemzi-e legalább azt, akivé válni törekedtek? Nem könnyű erőfeszítés lelki alapot építeni és fenntartani. Kiépítésének folyamata hatalmas vállalkozás, fenntartása pedig egész életen át tartó erőfeszítés. Titeket, akik valóban próbálkoztok, megdicsérünk, és szeretnénk tudni, mit is tesztek. Kérlek, osszátok meg velünk a közösségi médiában a hashtag CSDEVO címkével, a következő kijelentés kiegészítésével. Azáltal építem lelki alapomat, hogy a válaszok olyan eltérőek lesznek, mint az egyéni körülményeitek. De ez így is van rendjén. Tehát ezt kell kiegészíteni. Azáltal építem lelki alapomat, hogy hálásak leszünk, ha haladtunk felőletek, és ha megosztjátok velünk, mi zajlik az életetekben. Ha soha nem is volt olyan alapotok, amelyről most beszélünk, vagy elhanyagoltátok és engedtétek megrepedezni, vagy leomlani, még nincs késő felvenni a védősisakot és munkához látni. Megadatott nektek az összes szükséges eszköz. Ugyanezek az eszközök szükségesek a már kialakított alap fenntartásához is. Tudjátok, mik ezek? Ide tartozik a következetes minőségi ima, a Szentírások segítségével végzett mindennapos evangéliumi tanulás, az egyház gyűlésein való aktív részvétel, különösen az igaz szándékkal végzett úrvacsoravétel, a folyamatos önzetlen szolgálat, valamint a szövetségek szorgalmas betartása. A másik elengedhetetlen eszközt az élő proféták tanácsai jelentik. 15 ember van a Földön, akiket profétákként, látnokokként és kinyilatkoztatókként támogatunk. Birtokukban vannak Isten papságának kulcsai. Gyakran tanítanak bennünket. Évente több alkalommal emeljük fel kezünket, hogy támogassuk őket. Minden nap imádkozunk értük. Az a rendkívüli áldás azonban, hogy üzeneteik oly könnyen elérhetők, oda is vezethet, hogy kevésbé értékeljük fontosságukat. Henry B. Eyring elnök így intett: az erős hittel rendelkezők logikusnak találják a proféták tanácsában keresni a biztonsághoz vezető ösvényt. Amikor a proféta szól, lehet, hogy a kevés hittel rendelkezők azt gondolják, hogy csupán egy bölcs embert hallanak okos tanácsot adni. Vagy pedig, ha a tanács kényelmesnek és észszerűnek tűnik, és megegyezik azzal, amit ők is akarnak tenni, akkor megfogadják azt. Ha nem így van, akkor azt vagy helytelen tanácsnak vélik, vagy úgy tekintenek a körülményeikre, hogy igazolják számukra, ők miért kivételek az adott tanács alól. Eyring elnök így folytatta: szintén téves dolog azt hinni, hogy a proféták tanácsának elfogadása vagy elvetése nem több, mint elhatározni, hogy elfogadunk egy okos javaslatot, és élvezzük annak előnyeit, vagy ott maradunk, ahol vagyunk. A profétai tanács elfogadásáról való nemleges döntésünk bizony megváltoztatja a talajt, amelyen állunk. Veszélyesebbé válik. Az alap kiépítéséhez és fenntartásához tartsátok szem előtt ezt a három alapelvet: látásmód, elkötelezettség, önfegyelem. A látásmód a látásoló képességgel kapcsolatos. Evangélium összefüggésben néha örökkévaló szemszögnek is nevezzük. Ahogy azt Jákob leírta, nem más ez, mint úgy látni a dolgokat, ahogy azok valójában vannak, és ahogy azok valójában lesznek. Az elkötelezettség annyit tesz, készen állni, ígéretet tenni valamire. Ezt gyakran illetjük a szövetség elnevezéssel is. Istennel papsági szertartások által kötünk szövetségeket. Ne feledjétek, a szertartásokban megnyilvánul az isteniség hatalma. Istenen kívül késznek kell lennünk kötelezettséget vállalni önmagunkkal szemben, a házastársunkkal szemben, vagy arra, hogy házastársá váljunk, illetve a barátaink és mindazok iránt, akikkel szolgálunk. Az önfegyelmet meghatározhatjuk úgy, mint annak képességét, hogy következetesen összhangban élünk a bennünk lévő látásmóddal, valamint a felvállalt kötelezettségekkel. Az önfegyelem kialakítása elengedhetetlen a fejlődéshez, mivel ez az, ami tökéletesen összekapcsolja a tanulást a cselekvéssel. Lelki alapzatunk ereje végső soron abban mutatkozik meg, hogy miként éljük az életünket, különösen a csalódások és a kihívások idején. Sok évvel ezelőtt Gordon B. Hinckley elnök elmesélte Caroline Hemingway történetét, aki 1873. január 2-án született Salt Lake City-ben, egy 11 gyermekes család második gyermekeként. 22 éves korában Caroline férjhez ment George Harmonhoz. 7 gyermekük született, akik közül egy még kisgyermekként meghalt. Aztán 39 esztendősen elhunyt a férje. Így Caroline özvegy maradt. Huga Grace, megboldogult férje fivérének, Davidnek volt a felesége. 1919-ben a szörnyű influenza járvány idején Davidet ledöntötte a betegség a lábáról, és hamarosan felesége Grace is megbetegedett. Caroline viselte gondjukat, ahogyan gyermekeiknek és a saját gyermekeinek is. Egy ötvenek közepette Grace egy kisfiúnak adott életet, és a szülés után néhány órában meghalt. Caroline magához vette az apró újszülöttet, táplálta és megmentette az életét. 3 héttel később saját kislánya Annie is életét vesztette. Mostanra Caroline elvesztette 2 gyermekét, a férjét és a húgát. Ezzel túlfeszült a húr, és Caroline összeomlott. Összeomlása következtében súlyos cukorbetegséget kapott, de ő mégsem lassított a finomon. Tovább gondoskodott húga kisbabájáról, sógora pedig, a gyermek édesapja minden nap meglátogatta a kisfiút. David Harmon és Caroline később összeházasodott. Így aztán már 13 gyermekük volt az otthonukban. 5 éve később David olyan szörnyűséget szenvedett el, amely mélységesen próbára tette azokat is, akik vele együtt gyötrődtek. Egy alkalommal igen erős fertőtlenítőszert használt a magok vetésére való előkészítéséhez, amely a bőrén át bekerült a szervezetébe, végzetes folyamatot indítva el. Bőre és húsa levált a csontjairól, nyelve és fogai kihullottak, a maró oldal szó szerint élve elemésztette. Felesége ápolta borzalmas kór idején, és amikor a férfi elhunyt, Caroline egyedül maradt 5 saját és húga 8 gyermekével a közel 120 hektáros farmjukon, ahol azután gyermekeivel együtt szántott, vetett, öntözött és aratott, hogy gondoskodni tudjanak a szükségleteikről. Ebben az időben a segítőhelyet elnökeként is szolgált, mely tisztet 18 éven át töltött be. A családjáról való gondoskodás során és a jószívűség kezét nyújtva mások felé nap mint nap 8 fekni kenyeret sütött, és hetente 40 adagnyi ruhát mosott ki. Tonnaszám főzött be gyümölcsöt és zöldséget, és 1000 tojótyúkot nevelt, hogy némi készpénzhez jusson. Az önellátás volt a mércéje. A henyélést bűnnek tekintette. Gondoskodott az öveiről, és a kedvesség lelkületével nyúlt ki mások felé, ami nem engedte, hogy bárki, akinek a szükségéről tudomása volt, éhes, mezítelen vagy fedél nélkül maradjon. Később feleségül ment Eugene Robinsonhoz, aki röviddel azután szélhűdést kapott. A férje halálát megelőző 5 éven át Caroline ápolta és gondoskodott minden szükségletéről. Végül aztán, miután saját szervezete is kimerült és meggyötörte a cukorbetegség, 67 esztendős korában elhunyt. A gyermekeiben elütetett iparkodás és kemény munkaszokásai meghozták a gyümölcsöket az évek során. Huga Chöp újszülöttje, akiről születése óta gondoskodott fivéreivel és nővéreivel együtt, akiket mind a szeretet és a hála vezérelt, jelentős összeget adományoztak a Brigham Young Egyetemnek, amely lehetővé tette az édesanyjuk nevét viselő gyönyörű épület felépítését. A sziklaszirád alap jelenti az egyedüli biztos védelmet a világ csapásaival szemben. Buzgón kell törekednünk arra, amit az Amon és fivérei által tanított lámániták megkaptak, amikor azt mondták róluk, hogy az Úrhoz tértek, és soha nem távolodtak el. Marian Pratt 1837-ben ment feleségül Parley P. Pratthez. Amikor sok más szenttel együtt Missouribe költöztek, szörnyűldöztetések kellett elviselniük. Amikor Joseph prófétával együtt Parleyt is elhurcolta a csőcselék Far Westbe, majd pedig bebörtönözték, Marian ágyhoz kötött beteg volt, miközben két kisgyermekről is gondoskodott. Később Marian meglátogatta férjét a börtönben, és egy időre vele maradt. Ezt írta. Osztoztam börtönében, amely egy dohos, sötét, koszos, levegőtlen hely volt. Csupán egy kis rácsos nyílás volt az egyik oldalon. Egy ilyen helyen kellett aludnunk. Miután Parleyt szabadon engedték, Marian és férje számos missziót teljesített New Yorkban és Angliában, és ott voltak azok között, akik megtették a végső fáradtságos gyülekezés gyutában. Ahogy a nő írt erről. Parley végül martír halált halt egy újabb misszió szolgálata során. Élete e viharai ellenére Marian Pratt hű maradt. Erővel terve jelentette ki. Megkeresztelkedtem az utolsó napok szentjének, Jézus Krisztus egyházába. Mivel az első prédikáció során, amelyet hallottam, meggyőződtem tanai igaz voltáról, és azt mondtam a szívemben, hogy ha csupán hárman lesznek, akik szilárdan kitartanak a hitben, akkor én köztük leszek. És minden üldöztetés során, amelyet el kellett viselnem, mindig ugyanígy éreztem. Szívem soha nem tért el ettől az elhatározástól. A ma esti téma igen személyes. Taníthatnak minket mások. Megfigyelhetünk másokat. Tanulhatunk mások tévedéseiből és sikereiből. De senki nem csinálhatja meg helyettünk. Senki sem építheti fel helyettünk a lelki alapunkat. E kérdésben saját magunk kivitelezői vagyunk. Amint az Héleman oly erőteljesen tanította, és most, fiaim, emlékezzetek. Emlékezzetek rá, hogy megváltunk sziklájára, aki Krisztus, Isten fia, arra kell építenetek az alapotokat, hogy amikor az ördög elküldi erősszeleit, igen, nyilait a forgószélben, igen, amikor minden jégesője és hatalma zivatara benneteket ver majd, akkor nem lesz hatalma fellettetek, hogy lehurcoljon a nyomorúság és végtelen jaj szakadékába, mert a szikla, melyre építettetek, mely biztos alap, egy olyan alap, melyről nem bukhat le az ember, ha arra épít. Életem egyik meghatározó alapépítő élménye több mint 36 évvel ezelőtt történt. Egyetemi tanulmányaink végeztével Diane és én Honolulu-ba költöztünk, ahol én születtem és nevelkedtem, hogy megkezdjük életünk újabb szakaszát. Elég hosszú szakasznak bizonyult. 27 évig tartott. Egyedül egy profétai elhívást tudott arra indítani, hogy elhagyjuk Hawaii-t. A Hawaii templomot, amely ma a Hawaii Lae templom néven ismeretes, mivel két templom is áll Hawaii-n, eredetleg Heber G. Grant elnök szentelte fel, hozzávetőlegesen hálaadás napján, 1919. november 27-én. Ez volt az első Utah államon kívüli épült templom, leszámítva Kirtlandben és a Nauvoo-ban állókat. Közel 6 évtizeden keresztül szolgálta a szenteket Hawaii-n. illetve az idő java részében a csendes óceáni szigeteken és az Ázsiában élőket is. Az 1970-es évek közepén be kellett zárni a templomot, hogy kibővítsék és felújítsák. Így aztán újra is kellett szentelni. Erre 1978. június 13-án került sor. Az újra szentelésen az egyházelnöke Spencer W. Kimball elnök. Vele volt első és második tanácsosa is, N. Alden Tanner és Marian G. Romney. Jelen volt továbbá Ezra Benson, a 12 apostol kórumának elnöke, illetve a 12-ek és a 70-ek más tagjai. Nos, nemigen láthatnánk ilyesmit napjaink igencsak kibővült egyházában, hogy ilyen sok rangidős fivér van jelen egy eseményen oly távol az egyház központjától, de nekünk megadatott ez az áldás 1978-ban. Akkoriban fiatal papsági vezetőnk voltam, és a templom újra szentelését koordináló bizottság arra kért, felügyeljem Kimball elnök és kísérete helyi biztonságát és közlekedését. Nem akarok túl nagy jelentőséget tulajdonítani a megbízásomnak. Egyszerű háttérmunkát végeztem. Feladatom azonban közelséget biztosított Kimball elnökhöz. Egy egyhetes időtartamon keresztül, mely alatt háromnapos templom újraszentelési ülésekre, egy ünnepélyes gyűlésre, valamint egy hatalmas regionális konferenciára került sor, közelről figyelhettem az egyház elnökét. Figyeltem, amint tanít, bizonyságot tesz és jövendől, felhatalmazással és hatalommal. Láttam arra tett fáradhatatlan erőfeszítéseit, hogy szolgálja az egyéneket, személyes találkozásra kérve lehetőséget olyanokkal, akikre a gyűléseken vagy jártában keltiben figyelt fel. Tanúja voltam, hogy folyamatosan eszköz volt Isten kezében. Hatalmas benyomást tett rám. A hét elteltével kimentünk a repülőtérre, hogy Kimball elnök és kísérete hazautazzon. Ismét kihangsúlyozva igencsak korlátozott és pusztán a háttérben meghúzódó szerepemet, a következőket osztom meg veletek. Kimball elnök odajött hozzám, hogy köszönetet mondjon szerény erőfeszítéseimért. Nem volt nagy termető, én viszont elég magas vagyok. Az akom galériánál fogva megragadott, és szinte rántott magához. Azután arcon csókolt, és köszönetet mondott. Miután pár lépésnyire odébb ment, visszalépett hozzám. Ugyanúgy megragadott, mint azelőtt, és ismét magához húzott. Ez alkalommal a másik arcomon csókolt meg, és kifejezte szeretetét irántam. Aztán elment. A látogatása előtti évben jelent meg egy életrajz Spencer W. Kimballról, melyet fia és unokája írtak. Akkor meg is szereztem, elolvastam, és érdekesnek találtam. Ám miután részem volt ebben az igen személyes élményben, Spencer Woolley Kimballal, a repülőtérről hazaérve nyomban levettem a könyvespolcról azt a vaskos kötetet, mert égető vágyat éreztem arra, hogy újra elolvassam. Az ezt követő számos napban minden ébren töltött órámat, amelyben nem voltak más kötelezettségeim, az olvasásra és az elmékedésre fordítottam. Hiszen, látjátok, most már olyas valakiről olvastam, akit mélyen szerettem. Olyas valakiről olvastam, akiről tudtam, hogy szeret engem. Olyas valakiről olvastam, akiért bármit megtennék, mert tudtam, hogy bármit kérne is, az a javamat szolgálná. Eme élményem hevében részem volt egy másik élményben is. Ez túl személyes ahhoz, hogy megosszam, de általa mély szégyenkezést töltött el. Rádöbbentem, hogy nincs meg bennem ugyanez a szeretet és tisztelet azok iránt, akik a leginkább számítanak, vagyis az Istenség tagja iránt, különösképpen pedig Jézus a Krisztus, a szabadító és megváltó iránt. Ez arra indított, hogy tanulmányozzam az ő életrajzát, és ima, böjt és elmékedés útján megtudjam, hogy olyas valakiről olvasok, akit mélyen szeretek. Most már olyas valakiről olvastam, akiről tudtam, hogy szeret engem. Olyas valakiről olvastam, akiért bármit megtennék, mert tudtam, hogy bármit kérne is, az a javamat szolgálna. Drága ifjú barátaim, bizonyságomat teszem arról, hogy ez a tudás mindent megváltoztatott az életemben és a családomban. Sietve hozzá kell tennem, hogy Ez azért nem tett minket hibátlanná egy varázsütésre, és nem feltétlenül lett könnyebb sem az életünk. Mindez ellentétben állna Isten tervével, viszont alapvető reményt adott, tökéletesen ragyogó reménységet. Soha nem merült fel bennem, hogy feladom, abba hagyom, vagy meghátrálok. Ugyanezt kívánom számotokra is. Még ha pompás látványt nyújtotok is, egy ekkora gyülekezetben hatalmas öröm és hatalmas fájdalom is jelen van. Egyénenként talán mélyen átérzitek az élet nehéz terheinek súlyát. Megeshet, hogy nem úgy mennek a dolgok a családotokban, ahogy szeretnétek. Előfordulhat, hogy küszködtök a hitetekkel. Meg lehet, hogy egy múltbéli dologgal küszködtök. Akár olyasmivel, amit ti magatok tettetek, akár olyasmivel, amit mások igaztalanul tettek veletek. Néhányatoknak talán olyan fizikai, mentális vagy érzelmi kihívásaik vannak, melyek elviselése erőn felülinek tűnik. Bármilyen körülmények közepette legyetek is, ha van szilárd alapotok, az könnyíteni fog a terheteken. Ha nem pusztán az ajkatokon, hanem a szívetekben és a lelketekben is felcsendül az Isten gyermeke vagyok című gyakran énekelt himnusz, és ha folyamatosan támaszkodtok a szabadító Jézus Krisztus engesztelésére, akkor békességet és vigaszt tapasztalhattok még a legnehezebb időkben is. A mai nap sarkalatos, sőt, akár történelmi jelentőségű is lehet az életünkben. Ez lehet az a nap, amikor döntést hozunk, és megtesszük az alapunk felépítésére vagy megerősítésére tett fegyelmezett erőfeszítéseket. Néhányunknak ez azt jelentheti, hogy felhagyunk valamilyen függőséget okozó szokással, vagy visszataszító gyakorlattal, amely sértő Istennek. Másoknak talán életünk fontossági sorrendjének újra gondolását jelentheti. Isten iránti szeretetünket helyezve mindenek elé. Ez minden árat megér. Valójában ez jelenti életünk munkájának a lényegét. Amilyen személyesen és egyénileg csak lehetséges egy ilyen hatalmas hallgatóság esetében, kijelentem nektek tanúbizonyságomat Jézus Krisztusról, az egyház szegletkövéről és életünk kősziklájáról. Tanúságomat teszem az ő szent nevéről, tanúságot teszek fel hatalmazásáról és küldetéséről, és ami a legfontosabb, engesztelő áldozatáról, amely lehetővé teszi számunkra, hogy hozzájöjjünk, mindegy milyenek a múltbéli vagy a jelenlegi körülményeink. Jézus Krisztus nevében teszem-e bizonyságot? Amen.
Our dear kind Heavenly Father, as we come before this time,
drága mennyei atyánk, most, hogy elédbe járulunk, nagyon hálásak vagyunk, hogy lehetősünk volt összegyűlni ma este ebben a csodálatos tabernákulumban, egy gyönyörű, újonnan felszentelt templomunk szomszédságában. Nagyon hálásak vagyunk Hastrom Eldernek és a többi beszélőnek, akik azért vannak itt, hogy útmutatást és irányítást adjanak számunkra, melyel közelebb kerülhetünk hozzád, és hogy segítsenek erősebb alapot építenünk. Mennyei atyánk, azért imádkozunk, hogy miközben továbbra is fiad példáját követjük, fel tudjuk kutatni a környezetünkben azokat, akiket felemelhetünk és segíthetünk. Mennyi atyánk, nagyon hálásak vagyunk profétánkért, Thomas S. Monsonért és tanácsosaiért, és imádkozunk értük. Imádkozunk azért, hogy legyen erejük megtenni mindazt, amivel segíteni tudnak bennünket. Mennyi atyánk, hálásak vagyunk fiadért, Jézus Krisztusért, és az ő engesztelő áldozatáért. Mindezt mondjuk alázatosan, Jézus Krisztus nevében, Amen.